Tizedik novella. Egy szicíliai leány nagy furfangosan kicsalja valamely kereskedőtől mindenét, mint az Palermóba hozott. Mikor a kereskedő megint visszajön, úgy tesz, mintha még több árut hozott volna magával, kölcsönpénzt vesz a leánytól, és annak fejében vizet meg kócot hagy neki. Mondanom se kell, hogy a királynő novellájának nem egy része megnevettette a hölgyeket. Nem volt közöttük egy sem, kinek a harsogó kacagástól 12-szer is kine budjantak volna a könnyei. De minek utána bevégződött, Dioneóki tudta, hogy rajta a sor szólott eképpen. Bájos hölgyeim, nyilvánvaló, hogy a fortélyosság annál jobban tetszik, minél fortélyosabb ember az, aki nagy ügyesen kifognak. Miért is, ámbátor sorra igen szép történeteket meséltetek, én is szándékozom néktek elmesélni egyet, mely bizonyára annál jobban fog tetszeni néktek mindazoknál, miket eddig elmondtuk, mivel nagyobb mestere volt a huncutságnak az a nő, akin kifogtak, minden más nőnél, vagy férfinál, kit valaha lóvá tettek. Szokásban volt, és talán még ma is szokásban vagyon valamennyi tengerparti városokban, amelyeknek kikötőjük vagyon, hogy mind a kereskedők, kik oda áruikkal befutnak, kirakatják azokat, és elhelyezik valamely hombárban, melyet számos helyen vámháznak neveznek, és mely a községnek vagy ama város urainak tulajdona. És ottan azoknak, kik ama ház fölé vannak rendelve, általadják írásban áruiknak és azok árának lajstromát, és akkor a felügyelők megjelölnek néki valamely raktárt, melyben a kereskedő elhelyezi portékáját és kulcssal bezárja. Akkor a fent mondott vámosok beírják a vámnak könyvébe a kereskedő nevére minden áruját, annak utána beszedik tőle a vám fejében járó fizetséget az egész áruért, vagy annak egy részéért, melyet éppen a vámházból kivisznek. És az alkuszok többnyire emez vámkönyvből szoktak tájékozódni az ott felhalmozott áruknak mennyiségéről és minőségéről, meg arról, mely kereskedők tulajdonai azok, kikkel is alkalomattán tárgyalnak váltókról, cserékről, eladásról és egyéb üzletekről. Ez a szokás, miként sok más helyen, divatban volt a szicíliai Palermóban is, ahol ugyancsak voltak és ma is vannak számos gyönyörű, de a tisztességgel hadilábon álló nőszemélyek. Ezeket pedig, ha ki nem ismeri, bizonyára fölöttébb előkelő és tisztes hölgyeknek nézni. Mivel pedig egyetlen céljuk az, hogy a férfiakat nem is megkoppasszák, hanem mindenestől megnyúzzák, ahogy megpillantanak valamely idegen országbéli kereskedőt, első dolguk megtudakolni a vámkönyvből, milyen van ottan és mennyi a pénze. Annak utána csábításokkal, szerelmi mesterkedéseikkel, mézes-mázos szavaikkal igyekeznek emez kereskedőket lépre csalni és szerelmükre édesgetni. És már sokat behálóztak, kiktől áruljuk javarészét, gyakorta pedig az egészet kicsalták. És ezek között voltak olyanok is, kik árujukat, hajójukat, csontjukat, velejüket ott vesztették, oly ügyesen eret tudott vágni rajtuk egy-egy ilyen bordéleán. Nos, nem nagy ideje még történt, hogy odaérkezett bizonyos firenzei földünk, ifjú ember, kit gazdái küldöttek, s akinek neve volt Niccolò d'Acignano, s kit más néven közönségesen csak Salabettónak neveztek. Mind amaz gyapjúval érkezett, mi a szalernói vásáron nyakán maradt, és ami legalábbis 500 aranyforintot ért. Minek utána tehát a szállítmányért a járandóságot megfizette a vámosoknak, áruját egyik raktárba vitette, s mivel úgy látszik nem sietett nagyon a kalmárkodással, egyszer-másszor bejárogatott a városba szórakozás okából. Mivel pedig halovány és szőke és csinos és helyre egy legény volt, történt, hogy egy afféle szép lány, ki Madonna Jankofiore néven neveztette magát, meghallott egyetmást ennek vagyona felől, miért is szemet vetett rám. Mikor ezt az ifjú észrevette, abban a hiszemben, hogy előkelő hölgy, és ő a szépségével meghódította, feltette magában, hogy fölöttébb vigyázatosan intézi majd íme szerelmét, és senkinek efelől semmit nem szólván kezdett fel és alá őgyelegni a hölgynek háza előtt. Kiismidőn észrevette, és néhány napon által tüzelte pillantásaival, maga is úgy mutatván, hogy epekedik az ifjúért, nagy titokban elküldötte hozzá egyik szolgálóját, aki pompásan értette a kerítés mesterségét. Ki is előbb hímezett, hámozott, annak utána pedig szinte könnyes szemmel mondott az ifjúnak, szépségével és kedvességével úgy megejtette asszonyát, hogy az már sem éjjel, sem nappal helyét nem leli, miért is legforróbb kívánsága, hogy amikor az ifjúnak kedve tartja vele, titokban találkozhasson valamely fürdőházban, annak utána pedig elővont erszényéből egy gyűrűt, és asszonya nevében átadta az ifjúnak. Szelaba Etto ennek hallatán kimondhatatlanul boldog volt, és elfogadván a gyűrűt, személyhez emelte, megcsókolta, majd ujjára húzta, és felelte a derék leányzónak, ahogy Madonna Janko Fiore szereti őt, méltó jutalmat nyer érette, mivel ő is jobban szereti maga életénél, és hajlandó elmenni akárhová, amint kívánja, mégpedig bármely órában. Visszatérvén tehát a hírvivő ímes felelettel asszonyához, ez hamarosan megüzente Szalaba Ettónak, hogy melyik fürdőben várjon Rea másnap vecsernye után. Szalaba Etto pedig egy árva kukkot nem szólván senkinek emez dolga felől, a megszabott órában pontosan odament, s megtudta, hogy a hölgy a fürdőházat lefoglalta. Kisvártatva megjelent két rableány, holmikkal megrakottam, az egyik szép nagy gyapott derék aljat hozott fején, a másik pedig tetejesen megrakott roppant kosarat. S minek utána emez derékajat letették a fürdőnek egyik szobájában a heverőre, letelítették két finom sejemmel átszőtt lepedővel, erre pedig helyeztek hófehér, ciprusi lenvászon terítőt és két remek mívű párnát. Annak utána levetkőztek, s belépvén a fürdőbe azt alaposan megmosták és tisztára súrolták. És nem sok időbe telt, hogy két más rableánnyal maga a hölgy is megérkezett a fürdőházba, hol is Szalaba Ettót alig, hogy hozzájuthatott, kitörő örömmel köszöntötte, s minek utána nagy hangos sóhajtozás közben össze-vissza ölelte és csókolta, szólott hozzá eképpen. Nem tudom, ki más tudott volna rávenni ilyesmire rajtad kívül, te puncut toszkánai, tüzet bocsátottál ereimbe. Ennek utána a hölgy kívánságára mind a ketten mesztelenül beszállottak a fürdőbe, és velük a két rableány. Ottan pedig nem engedvén, hogy más hozzányúljon, mosusz és szegfű illatos szappannal maga a hölgy mosta le jól, és nagyon ügyesen Szalaba Ettónak egész testét, annak utána pedig lemosatta és ledörzsöltette maga testét is a rableányokkal. Ennek végeztével a rableányok két hófehér és finom lepedőt hoztak, melyekből oly pompás rózsa illat áradott, mintha csupa rózsa lett volna az egész szoba. És az egyik beburkolta az egyikbe Szalaba Ettót, másik a másikba a hölgyet, és karjaikba emelvén mind a kettőt a megvetett ágyba vitték. Ottan pedig, minek utána eleget izzadtak, a leányok levették róluk a lepedőket, s ők mesztelenül maradtak az ágyban. Akkor a leányok kivettek a kosárból rózsavízzel, narancsvirágvízzel, s arábiai szagos vizekkel töltött gyönyörű kis ezüst kancsókat, s emez illatos vizekkel mind a kettőt meghintették, annak utána pedig elővették a csemegés dobozokat és a drága finom borokat, melyek ők ketten magukat kissé frissíték. Szalavetto úgy érezte, hogy a paradicsomban vagyon, és ezerszer is ránézett a hölgyre, aki csak ugyan gyönyörű szép volt, és száz esztendőnek tetszett néki minden óra, s alig győzte várni, hogy a rableányok eltakarodjanak, és karjaiba ölelhesse a hölgyet. Minek utána teát azok égő gyertyákat hagyván a szobában? A hölgynek parancsára eltávoztak. Ez átölelte Szalavettót, az pedig őt, és nagy jó ideig mulattak egymással, kimondhatatlan gyönyörűségére Szalavettónak, ki szentül hitte, hogy a hölgy eleped az iránta való szerelemben. De amikor a hölgy úgy vélte, hogy itt az ideje felkelniük, behívatta a rableányokat, annak utána pedig felöltöztek, s még egyszer frissítvén magukat némiképpen itallal és csemegékkel, arcukat és kezüket pedig megmosván amaz illatos vizekben, mikor már induló félben voltak, mondotta a hölgy Szalavettónak: ha a kedvedre vagyon, fölöttébb megtisztelnél engemet, ha ma este eljönnél hozzám vacsorára, és velem töltenéd az éjszakát. Szalavettó itt már megejtett a hölgynek szépsége és mesterkélt kedveskedése abban a szent meggyőződésben, hogy a hölgy úgy szereti őt, mint szemevilágát, felelt ekképpen: Madonna, kimondhatatlanul kedvemre vagyon néken, minden mi néked kedves, és éppen ezért ma este is, és mindenkor szándékomban vagyom megtenni kedvedet, és azt, mit néken parancsolsz. Tehát a hölgy hazatért, s ruháival és minden drágaságaival pompásan felékesítette szobáját, remek vacsorát rendelt, és várta Szalavettót. Kis minek utána kisé besötétedett, elment hozzája. A hölgy vidáman fogadta, ő pedig jó hangulatban ette a pompás vacsorát. Annak utána bementek az ágyas házba, s ottan csodálatos illatát érezte az aloéfának, s látta a ciprusi hímzésekkel gazdagon díszített ágyat, és a rengeteg szép ruhát a rudakon. Mindez együtt, s mind külön-külön azt a vélekedést támasztotta benne, hogy ez bizonyára előkelő és dúsgazdag hölgy. És ám bár hallotta már egy és más ellenkező dolgot suttogni a hölgynek élete módjáról, a világ minden kincséért sem hitte el. S ha el is hitte, hogy egy-két ember bolondá tett már, a világon minden kincsért sem hitte volna el, hogy ez még véle is megesik. Tehát amaz éjszakán kimondhatatlan gyönyörűségben hált vele, és egyre jobban neki tüzesedett. Reggelre kelvén a hölgy Szalavettót szép és ékes ezüst övvel övezte, melyen gyönyörű erszény csüngött, és szólott eképpen: édes Szalavettóm, neked ajánlom magamat. S miként személyemmel kedved szerint parancsolhatsz, akképpen mindenemmel mi csak vagyon. Annak okáért rendelkezzél mindenen, miben hatalmam vagyom. Szalavettó boldogan megölelte és megcsókolta, és távozott a házából, és elment oda, hová kereskedők járogatni szoktak. És hogy egyszer másszor együtt volt emez leányjal annélkül, hogy egy fillérjébe is került volna, és egyre jobban annak hálójába bonyolódott, történt, hogy nagy nyereséggel eladta a gyapjút, és nyomban megkapta az árát, mit is a hölgy nem ugyan tőle, hanem más valakitől nyomban megtudott. S vidőn egy este Szalavettó elment hozzá. A hölgy elkezdett incselkedni és huncutkodni vele, csókolgatta és ölelgette, és oly tüzes szerelmet mutatott irányában, hogy az ifjú úgy érezte, ott hal meg a karjaiban a gyönyörűségtől. és a hölgy két remek művű serlegét neki akarta ajándékozni, de Szalaba Etto semmi áron nem fogadta el, hiszen már egyszer és másszor összesen, mint egy 30 aranyforintot érőt kapott tőle, holott a leányt semmiképpen nem tudta rávenni, hogy tőle akár egy garas érőt elfogadjon. Végezetül, midőn a leány jól feltüzelte az ifjút azzal, hogy tüzesnek és bőkezűnek mutatta magát, egyszerre csak egyik szolgálója, akit erre kioktatott, szólította őt. Miért is kiment a szobából, és kicsinyék kint időzvén, zokogva visszatért, s arccal az ágyra vetette magát, s oly keserves jajveszékelés csapott, minőt asszony félre talán még soha. Szalaba Etto elcsodálkozott, karjaiba vette a leányt, és vele együtt maga is sírva fakadt, és szólott eképpen. Ó, édes szívem, mi bajod esett így hirtelen? Mi oka vagyon ímez fájdalmadnak? Mondd meg hát, lelkem! Minek utána a hölgy jó darabig kérette magát, felelt eképpen. Jaj, jaj, édes uram! Azt tudom, mit mondjak, mit évő legyek. Ímez pillanatban Messinából levelet kaptam, melyben bátyám írja, hogy adjam el, vagy vessem zálogba mindenemet, s 8 nap alatt minden bizonnyal küldjek néki 1000 aranyforintot, különben lenyakazzák. És én nem tudom, mit évő legyek, és honnan teremtsem elő a pénzt így hirtelen, mert ha volna még legalább 2 hetem, módját ejteném, hogy megkapjam valakitől, ki sokkal többel tartozik nekem, vagy eladjam valamelyik birtokomat, de mivel nincs benne módom, inkább kívánom a halált, minek előtte amaz gyászhírt veszem. S ekképpen szólván, és nagy lelki háborgás színlelvén tovább is csak egyre szokogott, Szalaba Etto, kinek józan eszét a tüzes szerelem elhomályosította, szentül hitte, hogy igazak ama könnyek, a szavak pedig még igazabbak, szólott tehát eképpen. Madonna, 1000 forintot ugyan nem tudnék adni néked, de 500 aranyforintot szívesen, ha ugyan bizonyos vagy benne, hogy mához 2 hétre meg tudod adni nékem. Szerencsédre éppen ma eladtam gyapjúmat, mert ha nem így történik, egy garast sem tudnék kölcsönözni néked. Jaj, szólott a hölgy, hát szűkében voltál a pénznek, hát miért nem kértél tőlem? Hiszen ha 1000 forintom nincs is, 100-at vagy 200-at könnyűszerrel adhattam volna, eképpen tehát egyáltalán nem ismerem elfogadni a felajánlott szívességet. Szalaba Etto, ki e szavak hallatára még inkább lépre ment, mondotta: Madonna, nem szeretném, ha ezért lemondaná segítségemről, mivel ha nekem oly nagy szükségem lett volna pénzre, mint néked, bizony kértem volna tőled. Jaj, Szalaba Etto, felelte a lány, jól ismerem, hogy irántam való szerelmed igaz és tökéletes, mivel meg se vártad, hogy amaz nagy summa pénzt kérjem tőled, hanem magad jó szántából segítségemre jöttél ímez ínségemben, és valóban ennélkül is testestül, lelkestül tiéd voltam, de ennek utána még inkább a tiéd leszek, és mindaddig hálával fogok emlékezni arra, hogy néked köszönhetem bátyám életét. De Isten látja lelkemet, nem szívesen fogadom el, meggondolván, hogy kereskedő vagy. A kereskedőknek pedig minden üzletükben szükségük vagyon a pénzre, de mivel a szükség szorongacs, erős a reménységem, hogy hamarosan visszaadhatom, mégiscsak elfogadom. A többit pedig, ha előbb nem tudom megszerezni, úgy teremtem elő, hogy mind emez holmimat zálogba vetem. És könnyes szemmel eképpen szólván Szalaba Ettónak nyakába borult. Szalaba Etto vigasztalni kezdte, és véle maradt éjszakára, s hogy megmutassa iránta való kész hajlandóságát, nem várta meg újabb kérését, hanem elhozta neki az 500 fényes aranyforintot, melyeket is a hölgy szemével sírván, szívében kacagván elvett tőle, Szalaba Etto pedig beérte a leánynak puszta ígéretével. Minek utána a leány megkapta a pénzt, kezdett egyszerre más szellő fújdogálni. És holott annak előtte Szalabaetto akkor mehetett a leányhoz, amikor kedve tartotta. Most egyre másra akadt valamely ürügy, olyannyira, hogy hétszer is el kellett mennie hozzá, míg egyszer bejuthatott. De már bizony nem fogadta oly vidám arccal, annyi kedveskedéssel, annyi örömmel, mint annak előtte. Minek utána pedig nem csak elérkezett, hanem el is múlt a megszabott nap, melyen a pénzét visszakapnia kellett volna. S rá egy hónap tetejében, még egy hónap, hiába kérte vissza, bizony csak szép szó volt a fizetség. Miért is Szalabaetto most már nyilván látta a gonosz némber fortélyosságát és maga ostobaságát, és meggondolván, hogy akármivel vádolja is azt imez dologban, az letagadja, mint hogy a kölcsönre sem írása, sem tanúja nem volt. Tehát siratta magában ostobaságát, és senki előtt nem mert panaszkodni, mivel hogy egyfelől jó eleve figyelmeztették a dologban, másfelől pedig félt, hogy kicsúfolják, mégpedig méltán ímez baklövése miatt. És mivel gazdáitól egymás után kapta a leveleket, hogy a pénzen vásároljon vártót és küldje el nékik, feltette magában, hogy elutazik onnét, nehogy meghagyásokat elmulasztván hűtlen sáfárkodása kiderüljön, és hajóra szállván nem Pízába ment, hová mennie kellett volna, hanem Nápolyba. Ottan lakott amaz időben Pietro dello Canignano kománk, a konstantinápolyi császárné őfelségének kincstartója, nagyeszű és furfangos ember, szívbéli jó barátja Szalabaettónak és gazdáinak. Annak, mint a féle meggondolt embernek, Szalabaetto kevés napok múltán elpanaszolta, mit cselekedett, és milyen szerencsétlenség érte, és segítségét és tanácsát kérte, hogy miképpen élhetne meg itten, mivel erősködött, hogy esze ágába sincs visszatérni a Firenzébe. Canigliano bosszankodott az eseten, és szólott ekképpen. Bolondot cselekedtél, léhamódra viselkedtél, hűtlenül sáfárkodtál gazdáid pénzével. Egyszerre nagy summa pénzt vertél el a mulatozásban. Na de hát, ha már megesett, lássuk csak, mit tehetünk. És mint afféle éles elméjű ember, nyomban kieszelte, mit kell tenniük, és elmondotta Szalabaettónak, kinek is tetszett a terv, s hozzá is látott végrehajtásához. És mivel néki is volt valamicske pénze, Canignanótól is kölcsönzött valamicskét, ennek fejében csináltatott sok-sok keményre tömött és erősen összekötözött bálát, vásárolt vagy 20 olajos hordót, megtöltötte azokat, az egészet hajóra rakatta, és visszatért Palermóba, és minek utána megfizette a vámosoknak a járandóságot a bálákért és hasonlóképpen a vámot a hordókért, és minden áruját beíratta maga nevére, az egészet behordatta a raktárba, mondván, hogy mindaddig ezeket nem kívánja megbolygatni, míg nem megérkezik egyéb áruja, melyet vár. Midőn Janko Fiore asszony ennek neszét vette, s meghallotta, hogy az, mit mostan magával hozott, jó 2000 aranyforintot ér, vagy annál is többet, nem is számítva azt, mit vár, s mi több, mint 3000-et ért, most látta, mely sovány volt előbbi aratása, miért is elhatározta. Visszaadja Szalabaettónak az 500-at, hogy kicsalja tőle az 5000-nek javarészét. Miért is magához hívatta? Szalabaetto most már résen volt, de elment. A leány úgy tett, mintha sejtelmensebb volna amaz árúról, melyet ez magával hozott, és kitörő örömmel fogadta, és szólott hozzá ekképpen. Ide hallgass! Ha talán haragszol rám, mivel nem adtam meg pénzedet a megszabott időre, Szalabaetto elmosolyodott, és szólott ekképpen. Madonnát, őszintén szólva némiképpen kedvemet szegte a dolog, hiszen a szívemet is kitépném, hogy néked adjam, ha tudnám, hogy örömödre vagyok, de hadd mondjam el, mely igen megharagudtam reát. Szerelmem, mit irántad érzek, oly nagy, oly forró, hogy eladtam birtokaim gyavarészét, ide mostan annyi árut hoztam, amennyi többet ér 2000 forintnál, nyugatról pedig várok annyit, mely megint 3000-et ér, és boltot akarok nyitni itt a városban, és szándékom vagyon itten megtelepedni közeledben, mivel úgy érzem, hogy nincs szerelmes ember, ki oly boldog volna, ami boldog én vagyok a te szerelmedben. Felelte erre a hölgy. Nézd csak, Salavaetto, mi néked jó, nékem is kedves, mivel hogy jobban szeretlek az életemnél, és kimondhatatlanul örülök, hogy amaszándokkal tértél vissza, miképpen itt megtelepedjél, mivel remélem, hogy még sok boldog időt tölthetek véled. De némiképpen mentegetni kívánom magam előtted azért, hogy amaz időben, midőn innét elutaztál, néhányszor hozzám jönni kívántál, és nem juthattál be, és néhányszor ismét bejutottál hozzám, de nem voltam hozzád oly kedves, mint rendesen. Ezen felül pedig azért is, hogy nem adtam meg pénzedet a megszabott időre. De tudnod kell, hogy akkoriban szörnyű nagy fájdalomban és szörnyű nagy akságban voltam, és kinek ilyen a lelke állapotja, akárhogy szeret is valakit, nem tud oly vidám arcot mutatni előtte, és oly nagy figyelemmel lenni hozzá, mint azt kívánná. Annak utána pedig tudnod kell, hogy fölöttébb keserves dolog egy asszonynak 1000 forintot felhajszolni, mivel hogy az emberek reggeltől estig hazugságokkal tartják, és nem állják ígéretüket. Miért is nincs más választásunk, mint hogy magunk is hazudjunk másoknak. És ez az oka, nem pedig holmi aljasság, hogy nem adtam meg pénzedet. De alig, hogy elutaztál, mindjárt megkaptam, s ha tudtam volna, hová küldjem, bizonyosra vett, hogy meg is küldtem volna, de mivel nem tudtam, félretettem számodra. És behozatott egy erszényt, melyben ugyanazon forintok voltak, miket Salavaetto adott néki, és akkor általatt a Salavaettónak is szólott, számold meg, vajon megvan-e 500. Salavaettónak még életében nem volt ekkora öröme. És megszámlálván a pénzt, és látván, hogy csak ugyan 500 eltette, és szólott ekképpen. Madonna, elhiszem, hogy igazat beszélsz, és ezzel eleget tettél kötelezettségednek, és mondom néked, hogy ezért, meg irántad való szerelmemért, semmi szükségedben nem kérhetsz tőlem akkora pénzt, mit meg ne szereznék néked, ha módonban vagyon. S ha itteni dolgaimat rendbehozom, próbát tehetsz velem. Minek utána Salavaetto ekképpen legalább szavakban felfrissítette iránta való szerelmét, kezdett megint sűrűn járogatni a leányhoz, az pedig kimondhatatlan örömmel és kedvességgel látta magánál. De Salavaetto, ki a leány csalását csalással akarta megbüntetni, egy napon, midőn a leány meghívta vacsorára és éjszakára, oly bánatosan és szomorú arccal állított be hozzá, mintha legalábbis a halál révén volna. Madonna Janko Fiore megölelte és megcsókolta, és faggatni kezdte, mi az oka búskomorságának. Salavaetto pedig minek utána jó darab ideig kérette magát, megszólalt. Tönkrementem. Mivel hogy a hajót, melyen amaz áru volt, mit vártam, monakói kalózok elfogták, és 10000 aranyforintot követelnek váltságdíj fejében, miből 1000 esik reám, nékem pedig egy garasom sincsen, mivel hogy az 500-at, mit nékem megadtál, nyomban elküldöttem Nápolyba, és vásznat vettem rajta, amit ide rendeltem. S ha most eladni kívánnám itten lévő árumat, a fele árát is alig kapnám meg, mivel nincs vásár ideje. Itten pedig nem ismernek még annyira, hogy olyas valakit találnék ki megsegíteni, miért is nem tudom, mit évő legyek. Márpedig, ha nem küldöm rögtön a pénzt, az árumat elviszik Monakóba, és soha nem kapok meg belőle semmit. Igen, bosszankodott az eseten, mivel azt hitte, hogy eképpen mindent elveszít. Miért is törte a fejét, mit tehetne, hogy az áru ne kerüljön Monakóba. Mondotta tehát, Isten a megmondhatója, mennyire fáj nékem az eset irántad való szerelmem miatt, de mit használ ennyire búslakodnod ezért? Ha volna ennyi pénzem, Isten látja, lelkemet nyomban kölcsönadnám neked, csak hogy nincs. Igaz, hogy van itt valaki, aki a múltkor megsegített amaz 500-zal, melyre még szükségem volt, de botrányos uzsora kamatot kíván érte, nem kevesebbet, mint 30-at 100-ra. Ha emez embertől akarod a pénzt, biztos zálogot kellene adnod, és én magam is hajlandó vagyok zálogba vetni mindemez holmi macs magam személyét is, ha hajlandó kölcsönözni rá, csak hogy rajtad segítsek, de milyen biztosítékot adsz a többi summára? Szalabaettó mindjárt kitalálta, mely okból ajánlotta néki a leány ímes segítséget, s már tudta, hogy ő maga akarja kölcsönadni neki a pénzt. Meg is örült ennek, és mindenek előtt megköszönte, annak utána pedig mondott, hogy az uzsorakamat ugyan nem riasztja vissza, mivel hogy a szükség szorongatja. Annak utána pedig mondott, hogy biztosítékul adja amaz árut, mely a vámházban vagyon, és annak nevére iratja ki a pénzt, kölcsön adja néki. De a raktár kulcsát magánál akarja tartani, hogy megmutathassa portékáját, ha kívánják, meg azért is, hogy senki ne férhessen hozzá, ne cserélhesse ki, és mással össze ne tévesszék. Mondotta erre a hölgy, hogy ez okos beszéd, a biztosíték pedig jó. Annak okáért másnap reggel hivatott valamely alkuszt, kiben fölöttébb megbízott, és minek utána meghányta vetette véle az esetet, adott néki 1000 aranyforintot, mit az alkusz kölcsön adott Szalabaettónak, s a vámnál maga nevére iratta mindazt, mie Szalabaettónak a raktárban volt. És minek utána mind a ketten írást adtak a megegyezésről, dolgaikra mentek. Szalabaettó a legelső kínálkozó alkalommal hajóra szállt az 1500 aranyforinttal, és visszatért Nápolyba Pietro Dello Canignához, honnét pontos és becsületes számadást küldött gazdáinak Firenzébe a gyapjúról, melyel útra bocsátották. És kifizetvén Pietrót és mindenki mástkinek valamivel tartozott, több napokon által jól mulatott Canignánóval a becsapott szicíliai lány rovására. Mivel pedig nem akart továbbra kereskedő maradni, ismét Ferrarába ment. Janko Fiore, mivel sehogyan sem tudott nyomára jutni Szalabaettónak Palermóban, kezdett csodálkozni és gyanút fogott. Minek utána jó 2 hónapot várakozott, és látta, hogy csak nem jön, az alkusszal kinyittatta a raktárt, és mindenek előtt megvizsgálták a hordókat, melyek, mint hitték, teli vannak olajjal, és látták, hogy bizony tengervíz vagyon bennük, legfeljebb néhány fontnyi olaj van mindegyikben fent a hordó szájánál. Annak utána kioldozták a bálákat, és látták, hogy csak 2 van gyapjú, a többi pedig kóccal van megtömve. Szóval az egész mindössze nem ér többet 200 forintnál. Most látta Janko Fiore, hogy lóvá tették, és sokáig siratta az 500 forintot, melyet visszaadott, és még tovább az 1000-et, melyet kölcsön adott, gyakorta mondogatvám, ha Toszkánnál dolgod akad, légy résen, szedd össze magad. És mivel ekképpen megkárosodott, és rajta száradt a csúfság, észbe vette, hogy ma nekem, holnap neked. Midőn Dioneo bevégezte novelláját, Lauretta meggondolván, hogy elérkezett ama megszabott idő, melyen túl uralkodása nem terjed, megdicsérte Pietro Canignano tanácsát, melynek helyességét az eredmény megbizonyította, és Szalabaettó ravasságát, mely a végrehajtásban ugyancsak jól bevált, annak utána pedig levette fejéről a babérkoszorút, Emilia fejére tette, és nyájasan szólott ekképpen. Madonna, nem tudom, kegyes királynőt nyerünk-e benned, de annyi bizonyos, hogy szép királynőt nyerünk. Intézd hát úgy, hogy cselekedeteid szépségedhez illendők legyenek. s ekképpen szólván leült. Emília nem annyira azért, hogy királynő lett, mint inkább azért, mert füle hallatára nyilvánosan megdicsérték olyasmi miatt, mire a hölgyek rendszerint leginkább vágyakoznak, némiképp elszégyellette magát, s arca úgy elpirult, mint hajnalban a frissen fakadt rózsa. Mégis minek utána kicsinyék lesütötte szemét, és pirulása oszladozott, meghányta vetette udvarmesterével a társaságnak ügyes-bajos dolgait, és ekképpen fogott szóba. Bájos hölgyeim! Nyilván látjuk, hogy az ökrök, minek utána a napnak némely részében igában nyögvén fáradoztak, mikor kifogják őket, és leveszik róluk a jármot, kedvük szerint szabadon legelésznek az erdőben, a mezőben. Azt is látjuk, hogy amaz kertek, melyekben sokféle lomb zölddel sokkal szebbek, mint az erdő, melyekben tölgyeknél egyebet nem láthatunk. Annak okáért úgy vélem, hogy meggondolván mely sok napokon által mondottunk már novellákat szigorú törvény alatt, nekünk is szükségünk vagyon némi szabadságra, és nem csupán hasznos, hanem kívánatos is leszen új erőt gyűjtenünk, hogy a jármat újfent magunkra vegyük. Miért is, midőn holnap mulatságos elbeszéléseiteket folytatjátok, nem kívánlak benneteket valamely különös tárgyra szorítani, hanem azt akarom, hogy kiki oly tárgyban mondjon novellát, mely leginkább kedvére vagyom, mivel szentül hiszem, hogy amaz különb-különb tárgyak, melyek szóba kerülnek, épp oly gyönyörűséget fognak szerezni nekünk, mint ha csak egyféle tárgyban beszélnénk. S ha ekképpen cselekedtünk, az, ki utánunk következik a királyságban, íme felfrissülés után nagyobb biztonsággal szoríthat majd vissza benneteket szokott törvényeinkre. És ekképpen szólván, mind a vacsora idejéig szabadjára engedte a társaságot. Valamennyien javallották a királynő okos beszédjét, és felkelvén ki egy, ki más szórakozásra adta magát. A hölgyek koszorúkat fontak, és játszadoztak. Az ifjak játszottak és énekeltek, és ekképpen töltötték az időt mind a vacsora órájáig, mely is midőn elérkezett, a gyönyörű szökőkút mellett vidáman és jó hangulatban megvacsoráztak, vacsora után pedig a szokott módon énekkel és tánccal mulatoztak. Végezetül a királynő elődeinek példáját követvén parancsolta Pamfilónak, hogy azokon kívül, melyeket többen közülük maguk jó szántából énekeltek, még egyet énekeljen. Az pedig készséges hajlandósággal belekezdett, amint következik. Melyet általad érzünk, a pajkos kedv, vígság, ámor olyan nagy, hogy boldog, aki lángjaiba hanvad. A csorduló örvendezés szívemben, az újongó vidámság, melyet mind-mind te adtál, orcámra festi lángját, nem tudva már megférni ittben, kedvem azon mutatván, s mert magasból kacag rám a szerelem, csak hálás vagyok annak, kiérte lángok így rám rohannak. Szavakkal ámor kifejezhetetlen és kidalolhatatlan az üdv, amelyet érzek, s ha az volna, jobb volna rejtegetnem. Veszedelem van abban üdvével, ha kikérked. És arról, mely enyém lett, nincs szó sem, mely fogalmat adhat, ki maga is nem érzi át olyannak. Ki fogja fel, mi az, hogy két karomban tarthattam átölelve, akit ölelni vágytam, s hogy arcomat pihentethettem ottan, hová a vágy emelte boldog áhítozásban. E pompás lángolásban senki se hinne, bármire ragadhat. Jobb hát titkát megőriznem magamnak. Pamfiló éneke bevégződött, és annak végső sorait ugyan valamennyien híven ismételték, mégis mindenki a kelleténél feszültebb figyelemmel vigyázta a dalnak szövegét, és igyekezett kitalálni, mi az, mit annak titkolnia kell, miként a dalban mondotta. és ám bár különb-különféle találgatásokba tévedtek, senki sem jutott rá a való igazságra. De vidőn a királynő látta, hogy Pamfilo éneke bevégződött, és a hölgyek és az ifjak szerettek volna már lepihenni. Parancsolta, hogy Kiki nyugovóra térjen. Végződik a Dekameron 8. napja.